Nézzünk akkor most egy picikét vissza a múltba. Ugye az imént arról beszélgettünk, hogy idősebb korára mélyült el a vallásossága. Gyerekkorára hogy emlékszik vissza? Tehát akkor milyen viszonyban volt a hittel egyáltalán? Honnan ered a vallásos neveltetése? Mennyire volt meghatározó?
Szüleimtől ered. Apám is, anyám is vallásos emberek voltak. Balmazújvároson éltünk a háború előtt, és én itt, hát nem apám vallását, hanem anyám vallását követve a római katolikus templomban jártam, ott tanultam hittant, ott voltam első áldozó, ott bérmálkoztam, mind a háborút megelőző években. Tehát szülői indítatás a vallásra való figyelemfelkeltés, ami az én életemben hát tökéletesen megvolt. És rendszeresen jártam templomban, és hitoktatásban is részt vettem, és utána jött a világháború utáni esztendők, hát vallásüldöző gyakorlata, amikor kitiltották az iskolából a lelkészeket, kitiltották az iskolából a katolikus vallás hitoktatókat. Tehát ekkor nem lehetett az embernek a hitét, a vallását gyakorolni. Így a háború utáni évek már másféle pozícióban, másféle küzdelem közepette zajlottak le, úgy, mint ifjú ember. Törekedtem, hogy elfogadjanak, iskola után bejuthassak az egyetemre, de ezt sajnos nem sikerült megvalósítanom, hiába voltam disztag vagy kisztag későbbiek során, hiába volt jeles érettségi bizonyítványom, hiába sikerült megnyernem egy országos irodalmi versenyt vers kategóriában, osztályidegennek voltam megbélyegezve, és ezért nem juthattam be az egyetemre. Ugyanis hát mintha tehetnék róla, ugye, az apám az postamester volt, és nem munkás, nem paraszt származásnak, nem értelmiségi származásnak, minősült, hanem egyéb származásnak. És őt tulajdonképpen koncepciós vádakkal bíróság elé állították, ezt megelőzően 4 éven keresztül rendőri felügyelet alatt volt, ahol hetente ütötték, verték. Sajnos fiatalon meghalt, nem sokkal a felmentő ítélet után, és hát ilyen légkörben, hát ilyen keretek között, amikor üldözték azt, akinek a kezébe még imakönyvet láttak meg, azt is, nem tudtam a vallást gyakorolni, és megfelelő hitéletet élni, hál' Istennek. Jött 1989, a rendszerváltás ideje, amikor már megszűntek ezek a tiltások, és attól kezdve én folyamatosan járok templomban. Voltam több mint 1 évig a Debreceni Református Nagy Templomnak a presbitere is, tehát azóta benne vagyok a hitélet sűrűjébe, de azt is el kell mondanom, hogy apám iránti nagy-nagy tiszteletem vitt arra, hogy a római katolikus hitből áttérjek a református hitre, ugyanis apám és apai vonalon minden rokonom református volt. Végeredményben keresztény vallás egyik és másik is, de én úgy éreztem, hogy nagy-nagy tisztelettel tartozom apám iránt, és őrá figyelemmel tértem át a katolikus vallásról a református hitre. Hát apám fiatalon meghalt, és hát én így próbáltam az ő nyomdokaiba lépnem a hitélet területén is.
Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy mi vitte aztán a református vallás felé. Mit talált meg ebben a felekezetben?
A közvetlenséget és az egyszerűséget. Tehát amikor bemegyek a templomban, az egyszerű környezet a református nagy templomtól kezdve, hát ha nem is mindegyik, de túlnyomó többségben a református templomokra az egyszerűség jellemző, amilyenbe annak idején annó maga Jézus is élt és tanított. Közvetlenséget tapasztaltam meg, tehát nem választja el az embereket olyan külsőség, amelyet az emberek csodálnak ugyan, de félelmet is kelt bennük. Itt a lelkipásztorok közvetlenül beszélnek az emberrel. Ha eltávozunk az Isten tiszteletről, az ajtóba várnak bennünket, és kezet fognak. És tehát ilyen apróságok azok, amelyekben én éreztem azt, hogy közvetlenül hirdetik Istennek az igéjét, a Biblia tanítását. Tehát nem valamiféle, hát olyan keretek között, mint mondjuk ugye a katolikus hitben ez tapasztalható, nagy-nagy külsőség, a díszes ruhák, a feldíszített templomok, szép ez, csodálattal tölti el az embereket, de Jézus nem ilyen közegben mozgott. Jézus nagyon közvetlenül volt az emberekhez, és nagyon-nagyon egyszerű volt, és segítette a szegényeket, a szelesetteket. Tehát nem volt a hívők és a lelkipásztorok között egy ilyen vasfüggöny, mint amit én érzékeltem a katolikus vallásnál, szemben a reformátussal. Tehát a szívem is diktálta ezt, de én elsősorban apám iránti nagy-nagy tisztelettel és szeretettel mondtam azt, hogy ne lógjon ki a Váncsa család sorjából egy személy, hanem én is áttérek apám hitére, és ez meg is történt 1996-ban, hát már 13 éve.
Van olyan verse egyébként, amiben konkrét vallásos témát emel be a versbe, vagy akár személyt? Tehát mondjuk itt ugye Jézusról beszéltünk, megjelenik-e ez ilyen módon a verseiben?
Igen, van ilyen versem. Hát ez most nálam nincs, mert az a blokk van nálam, aminek majd a rendezvény során is, amely versek a rendezvény során is bemutatásra kerülnek, de azért hagyd mondjam el, hogy Debrecen első református püspöke az 1500-as évek első felében a kálmáncei Sánta Márton volt, akinek az emlékére írtam egy emlékverset, Szegényes szavak címmel, elég hosszú a vers, így nem vállalkozom az elmondására, de mondhatom a másikat is, Zsindejné Tüdős Klára, aki a magyarországi református nőszövetségnek volt az első elnöke és vezetője, szülői háza a Péterfi utca erején megtalálható, emléktábla van kitéve, Zsindejné Tüdős Márta emlékére is. Hát írtam egy verset, amit a Hajdú-Bihar megyei református nőszövetség nagy templomi összejövetelén felkérve én ezt el is mondtam a nagy templomba. Tehát van több ilyen versem is, ezeket most ebben a blogban nem válogattam be. Tehát amelyek Debrecenhez és a reformátussághoz kapcsolódnak.
Nézzünk akkor még ebből az összeállításból egy-egy verset.
Kései felismerés. Nem voltam senki talpnyalója, mások hátának lovaglója. Nem törtettem rangok után, éltem a magam módján, bután. Most már tudom, érzi a bőröm. A nincstelenség lett az őröm és a bánat, mert hiába hittem, csak a munkával nem sokra vittem. Belerokkant a testem, a lelkem, és magányomból lett vikkentelkem, meg sok keserűségből nagy tanyám. Rossz korban szültél jól, anyám.
Ugye ott hagytuk abba egy picikét az életútjának az ismertetését, hogy nem jutott be annak idején az egyetemre. Mivel foglalkozott azután?
Na most mielőtt bejutottam volna az egyetemre. Igen, hát felvételi vizsgán megfelelt, helyszüke miatt nem vettük fel, leveleket kaptuk fellebbezés folyamán is, emögött az húzódott meg, hogy rossz a származásom. Szegény anyám felutazott Budapestre, az akkori kultuszminiszter Ortutai Gyula volt, és fogadta őt, és megkérdezte, hogy hát mit lehet tenni, hogy én sikeresen bejussak majd az egyetemre, és legyen biztosítva a továbbtanulási lehetőségem. És akkor az Ortutai Gyula azt mondta anyámnak, hogy a fia menjen el a termelő munkába, és ha ott bedolgozta magát a munkás közösségbe, utána lépjen be a kommunista pártba. Ezzel a hírrel jött haza anyám, és én azon nyomban, amiután már sokadjára kaptam meg az elutasító levelet az egyetemekről, beléptem, illetve elmentem a Magyar Göldölöcs Apáty művekbe betanított munkásnak 3 műszakba, és egy év elteltével pedig beléptem a kommunista pártba. 57. január 1-én, dátumra is figyelemmel, mondhatom, hogy az elsők között léptem be az MSZMP-be. De arra büszke vagyok, hogy az elsők között ki is léptem. Onnan rajtam kívül nagyon sokan ezt megtették. Hát kérem szépen, felvételi vizsga nélkül 57 őszén azon nyomva felvettek a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karára. Tehát biztosítva volt a tanulásom, hát akkor már ugye levelező úton, mert a termelő munkába dolgoztam, jól jött a pénz, szükségem is volt rá, de levelező úton is cum laude minősítéssel végeztem el a jogtudományi egyetemet, és utána a debreceni vendéglátó vállalatnál kerültem be irodába, a Göcsből tehát eljöttem, irodába kerültem be, és néhány hónap után már osztályvezetőként dolgoztam. Meg volt adva az előrehaladási lehetőség. Piros könyv volt a zsebembe, meg volt az egyetemi végzettség, és így haladhattam előre. Hát ez volt. Annyi tüske azért mégis maradt bennem, mert publikálni nem engedtek. Ugyanis én kijelentettem, hogy én nem tudok írni sem kommunizmus dicsőítő verset, sem Stalinról, sem Rákosiról nem tudok írni verseket, és hát akkor azt mondták, hogy jó, hát szépek a verseim, akkor írjak arról, amiről éppen akarok, de hát az asztalfióknak, tehát publikálni nem publikálhattam. Lényegében azok a versek, amelyek megjelentek, nyomtatásba kerültek, közel 1000 ilyen publikáció van ezek a rendszerváltás után kerültek napvilágra.
Azért ebben van annyi jó, gondolom, hogy semmiféle kényszer nem befolyásolta, hogy mit ír, és miről ír, és hogy gondolkozik.
Semmi. Hála Istennek, nagy-nagy eredményének tudom be, a sok-sok negatívum mellett azt, hogy ma már arról írok, amiről akarok, bárhol megjelenhetek, nem kell vigyázni arra, hogy versben is, vagy szóban is, hogy fogalmazok, kritizálhatok, dicsérhetek, tehát nem állnak a hátam mögött múmusok.
Azért ugye egészen más területen dolgozott végül is, mint tehát mondjuk a költészethez képest azt lehet mondani, hogy egy meglehetősen távolálló világban élt és dolgozott. Hogy lehetett ebből kilépni, vagy mit jelentett akkoriban önnek az, hogy mondjuk írogatta a verseit, még ha az asztalfióknak is? Tehát mennyire jelentett ez mondjuk feloldást, vagy valami lelki töbletet jelentett, vagy mit jelentett ez akkor?
Igen, pihentető érzés jelentettek számomra a versek egy kellemes kikapcsolódást, egy befelé fordulást, ahol találkozom Istennel. Még aktív voltam a Debreceni Postaigazgatóság vezető jogtanácsosaként dolgoztam, és mentem el 1990-ben nyugdíjba. Ezt megelőzően, hát a napi munkaidő után egy kellemes kikapcsolódást jelentett számomra. A versek, a rímek, a dallamok közötti, hát élés, és hát nekem tényleg nem okozott terhet. Felüdülés jelentettek számomra azok, hogyha verseket írhatok. Letettem a munkahelyen a munkát, hazamentem, volt gondolatom nagyon sok minden, a téma az utcán hevert, különösen a rendszerváltás követő évekbe, és sok mindenről sokat írtam. Nekem ez kellemes érzés volt, jó volt.